Következő műsorunkban Kocsis Fülöp görög katolikus érsek atya előadását hallhatják, amely a 2025-ös márciusi almádialógus lelki gyakorlaton hangzott el. Az előadás címe Uram, te hozzád kiáltok.
A zsoltárokról szeretnék beszélni. A Zsoltár könyv voltak éppen a Bibliának az imakönyve. Fontos lenne, hogy sokkal nagyobb szerepet kapjon az életünkben, mint amennyire sok esetben keresztény, még buzgó családok és emberek életében is helyet kap. Az egyház 2000 év óta kiemelt helyet ad a zsoltároknak. A zsolozsma erre épül. Nagyon érdekes, hogy a magyar nyelv ezt a szót találta meg a zsolozsmázásra, vagy zsolozsma. A zsolozsma szó voltaképpen egy hangutánzó szó, amikor a szerzetesek mondják a zsoltárokat, recitáló hangon mondják. Kicsit éneklő, félhangos kórusokkal mormolják, mint egy a zsoltároknak egy ilyen zsongását lehet hallani, amikor a szerzetesek mondják a zsolozsmát. Úgyhogy a zsoltárnak ez a zsongása, ez adta a magyar zsolozsma szónak a nevét, a fogalmát. Ez azt is jelenti, hogy a zsoltárokat rendszeresen, egy kicsit énekelve mondják, és az úgynevezett szent officium, a zsolozsma, igen komoly, meghatározott rendet szab meg, hogy hogyan kell a zsoltárokat imádkozni, mikor, melyik napszakban, milyen zsoltárt, és így tovább. Vannak olyanok, amelyeket minden nap elmondanak, például a Miserere zsoltár, az 50. zsoltár, a latin számozás szerint 51. Vannak reggeli dicséreti zsoltárok, vannak esti zsoltárok. Azt szokták mondani az atyák, hogy a zsoltárok mindenre jók. Minden emberi érzést, indulatot, gondolatot, helyzetet magába foglal. Ez szerint akár csoportosítani is lehet, de azért most nem bibliai órát akarok tartani, hogy vannak dicsőítő zsoltárok, vannak kérő zsoltárok, vannak panasz zsoltárok, vannak hálaadó zsoltárok, aztán lehet csoportosítani így is, hogy vannak közösségben többes számban mondott zsoltárok, vannak egyes számban mondott zsoltárok, 150 zsoltár van. És azért volna fontos, hogy a zsoltárok sokkal nagyobb helyet kapjanak az ima életünkben, mert ahogy említettem, mindenre van zsoltár. Az ember, amikor nagyon boldog és csortoltig van a szíve, és nem is tud mit mondani, az Istent szeretnénk dicsőíteni. És sokszor, hát mit tudunk mondani? Dicsőítelek, Uram, áldalak téged, magasztallak. Nem tudom, milyen szót lehetne még mondani. Szóval nem nagyon van szavunk a dicsőítésre, de a zsoltárokban gyönyörű szépen kifejezéseket találunk. Főleg az utolsó három zsoltár, 148, 149, 150. zsoltár, ezek a dicsérti zsoltárok. Aztán a háladó zsoltár. Hálát adok a Jóistennek, találhatunk olyan zsoltárokat. És ha panasz van az emberben, hogy miért fáj nekem, miért ilyen nehéz az életem, miért sújtasz engem ezzel vagy azzal a bajjal, és így tovább. Aztán, hogyha megtámadnak bennünket, vagy bántást kapunk, akkor hogy viselheted el, Uram, hogy engem bántanak? Hát nem megígérted, hogy segítesz. Sőt, még arra is vannak zsoltárok, amikor más emberre mérges vagyok. Ezek az úgynevezett átok zsoltárok, amikor azt mondjuk, hogy buktasd meg, Uram, és oszd meg nyelvüket, és a feleség vagy a férje váljon özvegyé, és a gyerekeit szórja szét. Szóval ilyenek is vannak, ezekkel óvatosan kell bánni. Erről csak annyit akarok mondani, hogy az átok zsoltárokat lelki értelemben szoktuk venni, és lehetőleg nem másokra mondjunk rosszakat. Lényeg az, hogy a zsoltárok mindenre jó. És ha jobban az ima életünk részét képezné, akkor egy adott helyzetben, ami éppen felsoroltam, csak nagyon leegyszerűsítve, de hát számtalan élethelyzet van, hogy eszembe jut egy zsoltár, vagy egy zsoltár sor. És az nagyon helyes, mert akkor nem az én saját szavaimmal fejezem ki a Jóisten felé a gondolataimat, hanem a Bibliát hívom segítségül, ezek olyan imádságok, amit a Szentlélek sugal. Azt lehet mondani, hogy zsoltárok tökéletes imádságok, és kell, hogy az Istennel való kapcsolatunknak és az ima életünknek ez része legyen. Ferenc pápa megkérdette a Szentévet, és azt mondja, hogy a remény zarándokai legyünk, úgyhogy három olyan zsoltárt választottam ki, amely magába foglalja a reményt. Nem mindig szó szerint, hogy a reményről szól a zsoltár, de nagyon érdekes helyzetbe kerültem, mert úgy elkezdtem lapozni, hogy mely zsoltárokat vehetnénk elő. Hát mindjárt megtaláltam az ötödik zsoltárt, megyek a tizedik zsoltárt. 15. zsoltár, 20. zsoltár, 25. zsoltár. Nagyon sok olyan zsoltárt találunk, ami a reményről szól, úgyhogy csak az első hármat vettem elő. Itt van tehát az 5. zsoltár. Nézzük át a szöveget. Nem minden érthető benne, vannak benne talán furcsaságok is. Barátkozzunk meg ezzel a szöveggel. Próbáljuk belehelyezni magunkat teljes egészében. Melyek azok, amelyeket én nagyon jól magamévá tudok tenni, lesz olyan talán, ami nem annyira tudok vele mit kezdeni, de azt remélem, hogy a végére úgy meg tudunk az egésszel barátkozni. Szóval, mintha én imádkoznék saját magamban. Hallgass meg szavaimat, Uram! Értsd meg kiáltásomat! Figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem! Mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy. Nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt. Elveszed mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedj egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen. Nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyánkig, benned bíznak. Örökké vigadni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyánkig, nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Érdekes ez a kezdés. Hallgass meg szavamat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat. Minthogyha az ember attól tartana, hogy nem nagyon figyel az Úr. Azért kell olyan sokszor mondani. Hát hallgass már ide, mint amikor a kisgyerek, hogy rángatja édesapja az édesanyjának a ruháját, hogy hát figyelj már ide, és sokszor azért rángatja, mert nem figyel oda, mert éppen főz, vagy valami más csinál. Hogy mi is így vagyunk a Jóistennel talán, hogy nem figyel oda. Mint ha ilyen zaklatottan kiáltoznánk, hogy hallgass meg, értsd meg, nem győzzük mondani a szavakat, hogy végre figyeljen már én rám az Úr. Hát nyilván az Úr mindig figyel. Az Úr mindig figyel, soha nincsen egy olyan sóhajként átgondolt fohász, amit a Jóisten meg ne hallana, és meg ne hallgatna. Isten minden kérésünket meghallgatja, mindenre odafigyel, és teljesíti azt, amennyire arra, pont ahogy nekünk arra szükségünk van. Úgyhogy ez nem annyira a Jóisten köntösének a rángatása csupán, hanem szinte az ember önmagát bíztatja, hogy az Isten meghallgatja. Mint egy magamnak mondom, hogy hallgass meg, értsd meg, figyelj, minthogyha bennem volna bizonytalanság, hogy tényleg meghallgat. Igazából ez az ismétlés, ez a zaklatott kiáltás, ez saját magamnak mondom, lehet, hogy azért, mert vannak rossz tapasztalataim erről. Lehet, hogy volt már olyan élethelyzetem, amikor úgy éreztem, hogy nem hallgatott meg a Jóisten. Hogy imádkoztam, és hát nem kaptam meg, amit szerettem volna. És legyünk nagyon őszinték, én elhiszem, hogy nagyon jámborok vagyunk, és nagyon szeretjük a Jóistent, de azért gondoljuk vissza az, hogy volt-e ilyen élménye, hogy hát hiába imádkoztam. Kértem, és nem kaptam meg. Ezzel az érzéssel mélyen, komolyan, őszintén szembesülni kell. Persze, idősödve azért az emberben megerősödik az a tapasztalat, hogy ha volt is olyan, hogy nem kaptam meg, de a Jóistennek lett igaza. Jobb lett így, hogy nem kaptam meg. Na most így mondja tovább, hogy mert hozzád imádkozom, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek. Tehát ez a kicsit zaklatott, köpenyrángató, vagy önmagamat bíztató imádság, ez egy reggeli imádság. Ilyenkor a legfontosabb, hogy a Jóisten figyeljen rám, vagy hogy én figyeljek ő rá. Ő mindig figyel, és a reggeli órák a leghasznosabbak az imádságra. Még a fejünk nincs tele a gondolatainkkal, különböző gondokkal, feladatokkal, még nem indulunk el. Mostanában a fiataloknak van egy nagy kísértése, ugye a telefon egyszer s mind az ébresztő óra, tehát fontos, hogy ott legyen. Amikor fölébred az ember, akkor előveszi a telefont is, akkor jaj, milyen SMS-ek jöttek, milyen üzenetek jöttek, ez az első. Nem ez az első. Szívem első gondolata hozzád száll föl Istenem. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy még bármibe belekezdenék, a szívem első gondolata valóban az Istené legyen. Na most viszont ez a Zsoltáros azt mondja, hogy reggel eléd állok és nézlek. Ha csak lehet, a reggeli imát ne a takaró alatt mondjam el, keljek föl tágyból, lehetőleg álljak föl, és az első szavam is állva mondjam az Úristennek. Ez egy egészen más lelki állapotot ad. Lehet, hogy még nehéz, húz az ágy, paplan, minden, de hogyha én fölállok, kiszállok az ágyból, és így szólítom meg az Urat, akkor már is van arról tapasztalat, hogy figyel az Úr, mert én is figyelek. Tehát nem a Jóisten nem figyel, hanem én nem figyelek oda. És azt mondja, hogy reggel eléd állok és nézlek. Áll és néz. Ez az imádságnak az alapállapota. Mi keleti egyházban nagyon sokszor állva imádkozunk. Voltak éppen minden imádságunkat állva kellene végezni. Valóban nagyon lényeges az imádságban a testtartás. Nagyon lényeges. Hiszen a testemmel is imádkozom. Nem csak a gondolataimmal imádkozom, az egész lényemmel imádkozom, de a mi keleti egyházunk sajátosságát hadd hozzam ide. Mi azért tettünk keresztet olyan nagyon sokszor, néha kicsit nevetségesnek tűnik, vagy gúnyolnak minket érte, hajlongunk, meg megkeresztetünk, mert az egész testünket bekapcsoljuk. Tehát az nem csak egy ilyen kezdőjel, hogy akkor elkezdtem az imádságot, hanem a gesztusokon keresztül is kifejezem a hódolatomat, a szeretetemet, kezem, lábam jár, miközben imádkozom. Most a nagybőjtben egyrészt a földre borulunk, többször is egymás után 12-szer meghajlunk. Ez nagyon sokat segít az embernek abban, hogy az egész lényét bekapcsolja. Eléd állok és nézlek. Néz, és nem beszél. Nem beszél, mert mit is mondhatnék az Istennek? Mit kérjek az Istentől? Mondjam el neki, hogy ma ez meg az lesz a munkahelyen, meg a gyermekem most vizsgázni fog, meg a férjem beteg, orvosi vizsgálat lesz. Ezeket mind el kell mondanom Jóistennek, nem tudja? Nagyon jól tudja. Az is tudja, hogy mit szeretnék én kérni, mit szeretnék megosztani vele, mit szeretnék megköszönni, és így tovább. Meg a hálaadó szavaimat meg nem is találom. Úgyhogy a legtöbb az, hogyha az ember áll és néz. Ismerjük ezt a történetet, a Viennai Szent János írta le, hogy egy parasz bácsi a Szent Mise után mindig hosszan ott maradt, imakönyv nélkül, látom, mindig ott van a padba. És akkor mondja, hogy bátyám, hát mit csinál maga itt a templomban? Tudja, Tiszent Úr, én csak itt vagyok, aztán én nézem a Jóistent, ő meg néz engem. Ennél mélyebb imádság nincsen. Én nézem őt, ő néz engem. Hát amikor én nézem őt, és ebben természetesen egy ikon szent kép, egy gyertya esetleg, amely liturgikus teret teremt, nagyon sokat segít. Nyilván ez nem egyszerű. Egyrészt, mert nagyon sok gondolatunk van, meg cikázik a fejünkben mindenféle, de mégis a Zsoltáros a reggel imádságát így kezdi, nem véletlenül. Reggel eléd állok és nézlek. Az Úristen nagyon jól ismeri a szívünknek a vágyát, hogy mi is van ott, és lehet, hogy én elmondom, hogy mit szeretnék kérni a férjemnek, a feleségemnek, a gyerekeimnek, a szomszédnak, és így tovább. De hogy mi lakik a szívemben, azt a Jóisten sokkal jobban tudja. Ezért én, amikor imádságba kezdek, akkor nagyon fontos, hogy a szívemet tisztítsam meg. Hogy tiszta szívvel álljak oda. Egy nagyon ijesztő történetet mesélek el, aki látta már Andrei Tarkovszky orosz filmrendező Stalker című filmjét, az a helyzetet ismeri. Arról szól a történet, hogy van egy titoktató zóna, mit tudom én, becsapódott oda valami, vagy nem tudjuk, katonai erővel körülvették, és nem szabad bemenni a zónába, de voltak éppen ez a zóna, ez egy misztikus hely, mert az Istennel lehet ott találkozni, a zónába nagyon nehéz bejutni, különböző rejtelmeket tartalmaz, szóval nehéz benne haladni, és így tovább. Aki oda bejut, a legközepébe ott van egy szoba, és a szoba legmélyén, ha elmondja, hogy mire vágyik, akkor teljesül a vágya. És a stalker, a vezető, aki az egyes bátor embereket bevezeti a zónába, hogy ott teljesülhessen a kívánságuk. A stalker egy kicsit a pap szerepe ebben, vagy azt jelképezi, szimbolizálja, hogy az a dolga, hogy másokat vezessen el az Istenhöz, hogy a kívánság teljesülhessen. És egyik alkalommal a stalker testvére nagyon súlyos beteg lett, és ő elhatározta, hogy mégis, amikor bemegy ő is a zóna közepébe, a szobába, akkor kérni fog az Úristentől, hogy ő kérése is teljesüljön. Bement, és hát nagyon kérte, hogy meggyógyuljon a testvére. És kijött onnan, és nem gyógyult meg a testvére, hanem nagyon rövid idő alatt meggazdagodott. Hihetetlenül gazdag lett. Mert igazából a szívében ez volt a vágy, hogy ő gazdag akar lenni. Az Úristen nem azt teljesítette, amit őt kimondott. Ő azért ment, hogy a testvérének a betegségét helyre tudja tenni, de volt a szívében egy ki nem mondott belső, mélyebb vágy, egy nagyon önző vágy, hogy ő gazdag akar lenni, és Úristen azt teljesített. Úgyhogy nagyon vigyázni kell azzal, hogy mi van a szívemben. És ezért kell a szívemet megtisztítani, imádsággal, bőjtel, egész életünk arra való, hogy megtisztítsuk a szívünket, és az említett 50. Zsoltárban pedig azt kérjük, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Mert hiába dolgozom, én nem fogom tudni megtisztítani a szívemet, de ha dolgozom rajta, meg kérem az Úristentől, akkor mégiscsak idővel tisztul. Ezért az, hogy mit kérünk a Jóistentől, az hát másodlagos. Nem fölösleges, mert az Úr Jézus is azt mondja, hogy kérjetek, és adatik nektek. Tehát szabad kérni, szabad megfogalmazni, olyan jól esik elmondani a Jóistennek, hogy nézd meg, hogy kínlódik a családom, vagy nem tud egyről a kettőre jutni, vagy jaj, ott van az a drága kis unokám, szóval ezeket mind-mind szabad nekünk elmondani, csak hogy mondjam, nem azt a kérés fogja teljesíteni Jóisten, amit én ott megfogalmazom neki, hanem ami a szívemben van. Ezért, amikor reggel elé állok és nézek, és nincs is mondani valóm, csak ahogy a Parasz bácsi mondta, hogy ő nézzen rám. Azt mondja még a Zsoltár, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy. Ez nyilvánvaló dolog. Nem kell erre emlékezni, tehát nyilván nem kell ezt neki mondani. Megint olyan, mint a bevezetőben mondtam, hogy ez saját magamnak kell mondani, tudatosítani, hogy az Úristen nem engedi a gonoszságot. Hát az Úristen maga a jóság, és hogy mindig jót akar nekem. Azért ezt megint tudatosítani kell magamon, amikor ezt mondja a Zsoltáros, hogy nem gonoszságot akaró Isten vagy, vagyis, hogy mintha azt mondanám, hogy tudom, hogy jó vagy, és ezt saját magamnak kell az agyamba szugerálni, mert sokszor a rosszra hajló természetem azt mondatja velem, hogy nem igazságos az Isten. Az egyiknek ezt adta, másnak meg azt adta. Hol van itt az igazság? Hát Jézus azt mondja, én vagyok az igazság. Úgyhogy, ha úgy érzem, hogy nem igazságos az Isten, nem ő vele van baj, hanem az én igazságérzetemmel. A Jóisten nem büntet bennünket. Hogyha, egy bocsánat ezért a nagyon méltatlan példáért, de mondjuk, Ha van egy iszákos ember, aki az egyik este hulla részegre issza magát, és másnap pedig elkezd fájni a feje. Miért büntet engem? Jó Isten, ezzel a fejfájással miért büntet engem? Hát igazából csak a tetteinek a következményeit viseli. Vagy hogyha jó, telezabáltam magam, és utána szaladnom kell a WC-re, akkor nem büntetés a hasmenés, hanem biológiai jelenség, amellyel számolni kell. Szóval azt mondja még a Zsoltáros, hogy nem is tartózkodhat nálad gonosz szevő, a te szemenőt törvényszegőnek nincs maradása, hát neked ilyen Istennek kell lenni. Csak hogy ez én rám is vonatkozik. Tehát, hogyha én most ott állok reggel és nézek, a Jóisten elé állok, és a Jóisten előtt nincsen gonosz embernek maradása, és én mégis itt maradok, akkor ez engem készít arra, hogy bennem nem lehet gonoszság. Ott állok reggel, Isten szín előtt, és azt kell mondanom, hogy szemed előtt a törvényszegőnek nincs maradása. Mi következik ebből? Ne álljok az Jóisten elé, mert én ismerem a magam bűneit, Isten mentsen. Ez a halálom volna, hogyha a bűneim miatt nem mernék oda menni az Úristenhöz. Van egy ilyen rossz gyakorlat, hogy nagyon rossz paszba vagyok, mert annyi minden rosszat csináltam most, én most inkább nem megyek áldozni, mert most annyira méltatlan. Könyörgöm, hát az eukarisztia az nem cukorka a jóknak, hanem orvosság a betegeknek. Hát amikor a legbűnösebb vagyok, akkor menjek leginkább áldozni. A morális fölállított egy ilyen rendszert, hogy halálos bűnben nem szabad menni áldozni, mert halálos bűn meg kell előtte gyóni, és csak utána szabad menni áldozni. Ha bocsánatos bűnök vannak, akkor szabad menni áldozni, de jobb azért meggyóni. Ez a kategorizálás félrevezethet bennünket. Én egészen biztos vagyok abban, hogy akik most itt vannak, önök, magam majd belégyel, nem tudunk halálos bűnt elkövetni. Mit jelent a halálos bűn? Az, hogy tudva és akarva, súlyos dologban szembefordulok a Jóistennel. Hát, hogyha ne, hogy Isten valami káromkodás kiszad a számon, vagy valami tényleg borzasztó dolgot sem, vagy gyűlölök valakit, olyan mondok neki, de utána megbánom. Szóval az nem halálos bűn. Úgyhogy nem olyan könnyű halálos bűnt elkövetni, csak azt akarom mondani, viszont annál sokkal fontosabb, hogy ott legyek az eukarisztiában. Hív engem, és akkor ne mondjam azt, hogy hát én most bűnös vagyok. De persze közben meg azt mondom, hogy még csak nem is maradhat meg a színed előtt a gonosz ember. Vagyis, hogy én mindent megteszek azért, hogy a szívemben ne legyen gonoszság. Ez az igazi késztetés a bűn kerülésére. Ott állok, és akarok szakítani a törvényszegéseimmel. Hogyha ezt komolyan veszem, akkor ez fog rajtam sokat alakítani. Komolyan veszem az ott állást, az ott maradást, és a magam méltatlanságát, és Isten vágyát, mert Isten is azt akar, hogy ne menj el. Ne menj el. Bűnös vagy, de te maradj itt. Mert a Jóisten a maga tekintetével nem a gonoszságot látja bennem, hanem azt a cseppnyi, szikrányi jóságot, vágyakozást ő feléje. És igazából, amikor én reggel elé állok, akkor az ő vágyát is teljesítem, mert ő jobban szeret engem, mint én. Ha én Isten elé állok, szeretetem miatt Jóistenhez akarok tartozni, milliószor hatalmasabb intenzitással akarja Jóisten, hogy ott álljak a közelében, hogy együtt legyünk. Menjünk tovább. Gyűlöled mindazokat, akik megszegik a törvényt, nem is tartózkodhat nálad gonoszszevő, szemed előtt nincs megállás, és folytatja, hogy gyűlöl mindazokat, akik megszegik a törvényt, elveszed mindazokat, akik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Egész egyre jobban bele lovalja magát az ember. Na hát, és itt is hogy mondhat ilyet, hogy gyűlölöd a gonosz? Ilyet mondani az Isten, gyűlöli a törvényszegőket. Hát nem azt mondtuk, hogy szereti a bűnöst. Ez is nem a Jóistenről szól. Most már többször látjuk azt, hogy itt áthallások vannak. Igazából nem őróla szól, hanem rólam, az embernek a hozzáállásáról. A törvényszegő nem tudja élvezni az Isten szeretetét. A törvényszegő, akiben gyűlölet van, akik megszegik a törvényt, vagyis akiknek nem fontos az Isten szava, azok nem is tudnak mit kezdeni az Isten szeretetével. Hány ember van, a világban, aki nem törődik az Isten szeretetével. Ezért válik a világunk gyűlöletessé, mert nem engedjük be az Isten irgalmát. Nem vesszük észre. Az az ember, aki nem veszi észre az Istennek az irgalmát, neki valóban úgy tűnik föl, olyan az Isten, mint aki gyűlöli. Mert azt mondja, hogy nézel, milyen világ van itt körülöttünk. Teljesen torz Isten képe van. Azért van torz Isten képe, mert nem követi az Isten szavát. Más szavát követi, a sátánét, aki azt hazudja, hogy az Isten félrevezeti a világot. Ugye Ádám és Évánál, hogy dehogy is haltok, meg mondja a gonosz, hanem be akar csapni téged az Isten. A sátán ezt készteti, és ez terjed ebben az egyre istentelenebbé váló világban, hogy az Isten nincs, de ha van, akkor is hazudik. Mert az nem lehet, hogy szeret. Tehát az emberben, amikor nincsen meg az antennája az irgalomra, a szeretetre, akkor nem is tud mit kezdeni az Isten irgalmával és szeretetével, és azt mondja, hogy ilyen nincsen. És ezért kell nekem arra törekedni, hogy az Isten irgalmát befogadjam, mindenütt vegyem észre, hiszen minden arról szól, hogy szeret az Isten. Ha kinyitom a szememet, körbenézek a világban, minden arról szól, hogy szeret az Isten. Ha rákos betegséget kapott a gyermekem, arról szól, hogy szeret az Isten. Csak nagyra kell nyitni a szememet, hogy ez most hogy is van. De minél kevésbé hiszek a szeretetnek, annál gyűlöletesebbnek tűnik a világ. És nagyon sok ember ettől szenved. Nincs igazság ebben a világban, vagyis, hogy nincs Isten jelen. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az igazságnak az embere legyek. A kis hazugságok elvezetnek az igaztalanságra, az igazság hiányához. A sátán is mindig csak kicsin dolgokkal tud bennünket rávenni a helytelen irányra. És akkor van egy nagy fordulat, én pedig irgalmat bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Tehát itt most fölvonultattunk nagyon sok mindent, a gonoszságot, a gyűlöletet, gyűlölködést, és erre pedig ez a válaszom megint visszatérek ahhoz, amit kezdtem, hogy eléd állok és nézlek, de most már nem csak áll, hanem el is indul az imádkozó, és a reggeli odaállásból most már befelé lép, nem kifelé, a napi teendők felé, hanem befelé, és ezt az irányt, ezt a befelé, ezt kell most megtalálnunk, hogy ez most micsoda. Egyrészt azt láttam, hogy mire visz a hazugság ebben a világban, mire visz a könyörtelenség, hova visz az Isten nélküliség. De én nem csak az igazság útján akarok járni, hanem azt mondom, hogy a te igazságod, az Isten igazsága útján, hanem én a te igazságodban, Uram, vezess engem igazságod útján, egyre beljebb akarok menni, bemegyek, és leborulok a te félelmedben. Nem mindig tudunk elmenni a templomba. Az Isten félelem szentélyébe kell belépnünk. Az mindig ott van a közelemben. Az Isten félelem szentélye. Belépek, és körülvesz engem az Isten félelem. Én lépek be, de igazából engem jár át. Belém költözik az Isten félelem. Az Istennek a jelenléte körülöttem van, és be kell lépnem az Isten félelemnek ebbe a közegébe, hogy belülről járjon át engem. És ez eredményezi a leborulást. Uram, vezess igazságod útján, ellenségén miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt. Tehát ezen a ponton elindul az ember, ahogy már említettem, mert látom, hogy mire visz a hazugság, nem csak az igazság útján akarok járni, hanem a te igazságod útján. Az Isten igazsága egészen más. Sokszor azt szeretnénk, hogy igazságosan bánjanak velünk az emberek. De be kell látnunk, hogy nincs igazság itt a Földön. Az emberek nem tudnak igazságot tenni. De hogyan tudunk igazságot tenni a sokkal nagyobb dolgokban, hogyha gyermekeink között se tudunk igazságot tenni, mert tényleg nagyobb darabot kapott a másik, de hát most ő a kislány, meg szóval nem könnyű a szülőknek, a nagyszülőknek igazságot tenni. Én nem az emberek előtt keresem az igazságot, hanem a te színed előtt akarok egyenes úton járni, vagyis az Isten útján akarok járni. Amikor reggel kilépek, elindulok, ezután a reggeli imádság után, akkor az Isten útján akarok járni. Persze számítok arra, hogy sok emberi gonoszsággal találkozom, folytatom, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen, nyílt sírozó torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ez a legveszedelmesebb, az álnok szó, a hazug szó. Érdekes kapcsolódás egyébként, hogy hamisság van ajkukon, és terméketlen a szívük. Ugye ezt mondjuk, hogy nyílt sírozó torkuk, nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen. Terméketlen az a szív, amelyik a hazugságban él. Jézus azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj. Ha a száj hazugságot beszél, ott a szív is terméketlen. A szívnek az a dolga, hogy szeressen. A hazug ember nem tud szeretni. Ezért kell nagyon-nagyon vigyáznunk arra, hogy ne csúszszak bele az igazságtól eltérő hamisság útjába. A hazug száj olyan, mint az üres sír. Csak a halál jön ki belőle. Emlékszünk, az Úr Jézus a farizeusokat ilyen sírokhoz hasonlította. Kívülről nagyon szépnek tűnnek, de belül férgek vannak. Ilyen a hazug száj, ehhez hasonlítja a Zsoltáros is. Ez a legszörnyűbb állapot, amikor kívülről szépnek tartanak bennünket, belülről pedig férgekkel van tele. Ezért rossz, hogyha másnak mutatjuk magunkat az emberek felé. Szeretnénk szépnek mutatkozni, vagy jónak mutatkozni az embereket. A smink társadalmilag elfogadott dolog. Bocsánatok, kérek a hölgyektől, hogyha akik ezzel élnek, de ez még tovább lépett a mai világban, és most már a mesterséges intelligenciával még szebb képet tudok magamról alkotni. Hihetetlen. Tehát nem a saját képemet teszem föl, hanem az ki kozmetikázza még sokkal jobban. Lerántja a leplet erről az egész világról, hogy mennyire a hazugságnak akarunk hódolni. Jézus a farizeusokat fehére meszert sírokhoz hasonlította. Akkor folytatja még Zsoltáros, hogy ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. Szeretnénk ennek a hazugság áradatnak véget vetni, hogy végre lépjen föl az Isten ítélő bíró, mert mi nem bírunk vele. Az Isten vessen véget ennek a hazugság áradatnak, ami körbevesz bennünket, ami háborúba sodorja az életünk sorsát. Szeretnénk ezektől szabadulni. De azért is ilyen behemesen mondja ezt ezeket a szavakat, mert azt látjuk, hogy minket is behálóz. Tehát ne úgy beszéljünk erről a szörnyű, bűnös, hazug világról, hogy ez borzasztó, hát ha nem lennék itt ezen a lelki gyakorlaton, hát mi nem is találnék olyan embereket, akik csak téged félnek. Bennünket is átjár mindez a gonoszság és hazugság. Nem tudunk szabadulni ettől. Tehát ezért annyira vehemensen mondja, hogy én szabadulni akarok. Ez nem az én világom, eznek vessél véget, nem csak kívül, hanem belül az én életemben is. Azért fáj, mert önmagunkban tapasztaljuk meg. Így folytatja, és örüljenek mindnyáján, akik bennéd bíznak, örökké vígadni fognak, és bennük fogsz lakni. Végre itt egy fordulat. Megmondom őszintén, már én is nagyon vártam, amikor elemeztem a Zsoltárok könyvét, hogy mikor jön már valami jó fordulat. Micsoda fordulat, eddig álnokság, hazugság, férgek, sír, halál. A reggel induláskor nekem ezzel kell számolni, hogy ez vár rám, amikor kilépek az ajtón. Kívül és belül, mert nem csak kívül van, hanem belül, ijesztő kép, de van egy fordulat. Van öröm. Mégpedig azok számára, akik bíznak az Istenben. És örüljenek mindnyájan, akik benned bíznak, örökké vigadni fognak, és bennük fogsz lakni. Öröm és vigalom. Öröm azoknak, akik bíznak, vigalom azoknak, akikben benne él az Isten. Ez a legfontosabb, hogy mindezen csúszságok ellenére is bennünk él az Isten. Az Isten is bennünk van, és ő nem utálkozik. Pedig, bocsánat, mondok egy képet, olyan, mint amikor egy gyönyörű, hófehér ruhában öltözött menyasszony beleereszkedik a pöcegödörbe. Hát mi lesz abból? Szörnyűség. De lássatok csodát, minden megfordul az Isten világában, a hófehér gyönyörűség nem mocskolódik be, hanem a trágyát terméföldé változtatja. Ez az Isten jelenléte a rosszra hajló emberi természetben. Értjük a képet? Ezért kell, hogy beengedjem oda, ahol a legszörnyűbb bűneim vannak, és ne kizárni akarjam, és ne jó képet akarjak mutatni a templomban, meg a Jóisten felé, hanem lássam be a magam borzasztó gyarlóságait, és oda engedjem be a Jóistent. Bármilyen bűnösnek és szennyesnek, mocskosnak is érzem magam. Lám, ezt eredményezi a bizalom. Hiszem, hogy az Isten átalakít. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik. Érdekes, még ennél is tovább megy. Mindezek után arra hív az Isten, hogy ezt a tapasztalatot osszam meg másokkal. Ne csak az én belső örömteli megtapasztalásom legyen, hanem hirdessem is. Büszkélkedjek vele. Ezzel lépjek ki az emberek elé, amikor reggel elindulok. Ezzel a tapasztalattal kezdjem a napot, hogy aki bízik az Istenben, azt a legszörnyűbb és szörnyűségesebb dolgokatban is az Úristen átformálja. Ez fogalmazódik meg ott, amikor csak állok és nézek. Élményt, megerősítést és feladatot kapok, amikor az Isten elé állok és nézek reggel. Mert te megáldod az igazat, Uram, jó akarataddal, mint pajzsal vettél körül minket. Ilyen a bizalom. Áldás és védő pajzs. Áldás, vagyis isteni erővel való felruházás, és az áldás nem csak valami jó létre segít, hazug az a keresztény, amely a sikerekben akarja látni az Isten áldását és szeretetét. Aki áldásban részesül, az belülről veszi észre az Isten szeretetét. És bármi veszi körül, bármit tapasztal saját magában, fölismeri az Isten jóságát. És ez adja az ember boldogságát, mint egy védőpajzs.
Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.